Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Növekedési terv a recesszió ellen, újabb spekulációs támadásra számít a kormány.
Nincs adventi hangulat, maratoni viták, álmos képviselők a parlamentben.
Robbanás felelős nélkül 7 év után lezárták a török-bálinti petárda raktárügyét.
30 napig bennmaradhat, előzetesbe került a bundázással vádolt Acél Zoltán.
Újabb forint elleni támadás lehetőségéről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Orbán Viktor szerint eddig minden rosszindulatú támadást sikerrel hárított el a kormány.
A forint ingadozásáról azt mondta, hogy az árfolyamot nem a magyar gazdaság, hanem az Európai Uniós fejlemények befolyásolják.
A kormányfő szerint jövőre mindenképpen a gazdasági növekedés megerősítése a cél. Ennek érdekében szükség van egy nemzeti növekedési tervre, mert enélkül recesszióba süllyedhet az ország.
Orbán Viktor szerint a leminősítések szezonját éljük, hol az egyik, hol a másik uniós tagállamot minősítik le. Ráadásul ez mindig összekapcsolódik spekulációs támadásokkal, ami szerintem Magyarország esetében is így történt.
Ezt a legutóbbi komoly spekulációs támadást sikerült elhárítani, de én úgy készülök, hogy még valamikor december közepe után néhány nappal lesz egy újabb hasonló támadás.
Ha megtámadják a forintot, akkor egy pár óra alatt akár 5-8 forintos gyengülés is tapasztalható lehet.
A Híradónak nyilatkozó elemző is számít arra, hogy spekulások december közepén indítanak újabb támadást a forint ellen.
Ekkor fognak megkezdődni az IMF-fel a tárgyalások, amik, hogyha nem megfelelő irányba fordulnak, akkor valószínűleg a forintot is magával rántják, és ezáltal a spekulatőrök a forint további gyengülésére spekulálhatnak.
A Financial Times információi szerint Magyarország egy klasszikus készenléti hitelmegállapodást kaphat az IMF-től. A részletekről megkérdeztük a Nemzetközi Valutalap budapesti képviseletének vezetőjét, aki elhárította érdeklődésünket. Nem tudok az IMF és a magyar kormány közti tárgyalásokra vonatkozó kérdésekre válaszolni, mert a Magyarországgal való együttműködés módját még most dolgozzák ki, mondta a Híradónak Irina Ivascsenko. Orbán Viktor azt mondta a tárgyalásokról, hogy idézzük, egy nap alatt is meg tudunk állapodni, amint elértük a céljainkat. A Jobbik szerint spekulációs támadás helyett egy újabb kormányzati intézkedés bejelentése várható a miniszterelnöktől.
Ő maga akar bejelenteni valami magyar társadalmat érintő újabb negatív lépést, és már előre így próbálja ezt a lépését előkészíteni.
Az MSZP nem tartja kizártnak, hogy támadás érheti a forintot.
Jelenleg kevés információval rendelkezünk ennek a tárgyalagosságát megítélni.
Az LMP szerint a spekulációs összeesküvésről szóló álláspontot csak a kormányfő és a nemzetgazdasági miniszter hiszi el.
A hiba Orbán Viktor és Matolcsy György készülékében van, és nem a világ van ellenünk, hanem a kormány hadakozik a realitásokkal.
Az euró-forint árfolyam délután egy hónapos csúcson 300 forint közelében is járt.
Perek sora indulhat a hitelminősítők ellen az Egyesült Államokban, miután egy új mexikói szövetségi bíró szerint a hitelminősítőket nem védi az amerikai alkotmány véleményszabadságra vonatkozó kikötése. A bíró szerint a minősítés nem egyszerű vélemény, hanem olyan, mint egy hirdetés, amiről ha bebizonyosodik, hogy hazug vagy megtévesztő, akkor a hirdetőt felelősség terheli.
5 milliárd dollárt fektettek kötvényekbe még 2007-ben azok a nyugdíjalapok, amelyek most a hitelminősítőket kárhoztatják veszteségeikért. Okkal bízhattak abban, hogy pénzük jó helyen van, mert a kötvényeknek mindhárom hitelminősítő a legmagasabb osztályzatot adta. Két év sem telt el, jött a válság, a kötvénykibocsátó csődbe ment, a befektetők pedig futnának a pénzük után. Egy új mexikói bíró szerint joggal. Eddig ugyanis a hitelminősítők többnyire sikerrel érveltek azzal a bíróság előtt, hogy a hitelminősítés csak a féle vélemény, és nem felelősek, ha jóslataik nem állják ki az időpróbáját. Az új mexikói szövetségi bíró csak nem 300 oldalas állásfoglalásában viszont kimondja, a károsultak igenis perelhetik a hitelminősítőket. James Browning azt írja, hitelminősítésekre nem vonatkozik a szólásszabadság. A bíró szerint egy-egy minősítés az üzleti életben olyan, mint egy reklám vagy hirdetés, és ugyanúgy nem lehet megtévesztő. Az Európai Unió is harcol a hitelminősítők ellen. Az Európai Bizottság azt fontolgatja, hogy egy időre be is tiltja az országok minősítését, mert szerinte ez a tevékenység nagy károkat okoz számos államnak. Sokan azt feltételezik, hogy ezek a cégek nem egyszerűen a tényeket rögzítik, hanem döntéseikkel befolyásolják a befektetőket, vagyis maguk is részesei a spekulációs piacnak. A befektetési tanácsokat adó amerikai hitelminősítő a Moody's mögött például részben egy befektetésekkel foglalkozó cég áll. A vállalat tulajdonosa korábban azt nyilatkozta, hogy az olcsó európai befektetések érdeklik. Nem sokkal később a Moody's több országot is leminősített. Emiatt jelentősen estek az árfolyamok.
Lemond Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyi államtitkára. Bencsik János kora este az egyik közösségi portálon erősítette meg a távozásáról szóló híreket, de visszautasította azokat a találgatásokat, amelyek szerint távozásának köze lenne ahhoz, hogy többször is vitámba keveredett Lázár János frakcióvezetővel a Fidesznél.
Csak nem két napon keresztül ülésezett egyhuzamban az országgyűlés. A munkát szerda reggel kezdték a képviselők, és csak pénteken hajnalban 5 órakor fejezték be. Az ülés azért húzódott el ennyire, mert az ellenzéki képviselők szándékosan lassították a vitát. A Fidesz szerint az országgyűlés eheti ülésezése is bizonyítja, hogyha kell, össze tud fogni egymással az MSZP, a Jobbik és az LMP.
Csütörtök hajnalban készült ez a fotó a parlamentben. Jól látszik, ahogy a képviselők a hosszúra nyúlt ülésnap alatt elaludtak. Ekkor már több mint 18 órája üléseztek. A képet az LMP-s Vágó Gábor fotózta, aki mobiltelefonnal interjúkat is készített pártársaival.
Hajnali 2 és 4 között próbálnak letárgyalni olyan törvényeket, amik a közoktatást, felsőoktatást, munkatörvénykönyvét, mindent írnak át. Tehát ez nem törvényhozás.
Az ülések azért húzódtak el, mert az ellenzéki frakciók, kihasználva a házszabályadta a lehetőségeket, folyamatos hozzászólásokkal késleltették a vita lezárását. Az országgyűlés végül csak nem két napon át ülésezett, szerda reggeltől péntek hajnali 5 óráig. Az MSZP-s Józsa István 32 órán át volt fenn.
Kell hozzá frissítő, tehát kávéval, kólával. Volt, aki azt mondta, hogy pálinkával.
Szilágyi György, a Jobbik képviselője is kitartott, és hiányolta a kormánypárt együttműködését.
Az egyetlen egy nehézség, hogy az ellenzéki pártok az éppen tárgyalt törvénnyel kapcsolatosan hiába tették fel kérdéseiket. A kormánypárti képviselők nem nagyon vettek részt a vitában, ők csak bent voltak és ültek.
A Fidesz frakcióvezetője szerint az országgyűlés eheti ülésezése azt bizonyítja, hogy ha kell, az MSZP, az LMP és a Jobbik össze tud fogni, de így nincsenek elfogadható javaslataik.
Semmihez nem tudtak érdemben hozzászólni. Igaz, hogy összeálltak, de így hárman együtt is alkalmatlanok arra, hogy egy ország a sorsát rájuk bízza. Felelőtlenek, meggondolatlanok.
Lázár János szerint december 23-áig minden fontos törvényt elfogadnak.
A választójogról tárgyaltak a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán is. A határon túli résztvevők mindegyike egyetértett abban, hogy nincs két állampolgárság. Eszerint pedig szükséges, hogy szavazati jog illesse meg a kettős állampolgárokat is.
Az új választójogi törvénytervezet volt a legfontosabb témája a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának. Semjén Zsolt köszöntőjében megerősítette, csak egyféle magyar állampolgárság létezik.
Minden magyar, akár Magyarországon él, akár a határon kívül, jogi nyelven megfogalmazva, akár van magyarországi lakóhelye, magyarul lakcímkártyája, akár nincs, mind választó, mind pedig választható.
A tervezet szerint csak listára szavazhatnának a határon túli magyarok. Ezzel a legtöbb résztvevő egyetértett. Az Erdélyi Magyar Polgári Párt elnöke szerint azonban ez még mindig megkülönböztetné a magyar állampolgárokat. Azt javasolta, egyéni választókörzetben is szavazhassanak, mégpedig úgy, hogy alakítsanak ki választókörzeteket a magyarok lakta határon túli területeken is. Ezt és az ülésen elhangzott egyéb javaslatokat bizottsági módosító indítványok kinyújtják majd be a választójogi törvényhez.
Azt, amit a szlovák törvények megengednek a határon túli szlovákoknak, azt nem engedik meg saját állampolgárainak, a szlovákiai magyaroknak, hogy ezzel a lehetőséggel éljenek.
Berény József azt mondja, ők részt vettek ugyan a vitában, a választójoggal azonban nem tudnak majd élni. A szlovákiai magyarok ugyanis nem vehetik fel a magyar állampolgárságot, ha nem akarják elveszíteni a szlovákot. Annak ellenére sem, hogy Szlovákia megadja ezeket a jogokat a határon túlélő szlovákoknak.
És hogy mennyire jogosak az MKP elnök aggodalmai, most Egy csaknem 100 éves hölgy szlovák állampolgárságát vették el a hatóságok, mert felvette a magyart.
Tamás Aladárné 1912-ben született Rimaszombaton magyar állampolgárként. Idén áprilisban 99 évesen gyorsított eljárással kapta meg ismét a magyar állampolgárságot. A nyugdíjas asszony a legidősebb magyar tanítónő Szlovákiában. Maga jelentette be levélben az illetékes hatóságnak a magyar állampolgárság felvételét. Ugyanakkor jelezte, hogy nem akarja elveszteni szlovák állampolgárságát sem. Ettől ugyanis a szlovák alkotmány értelmében akarata ellenére senkit nem lehet megfosztani. 7 hónappal később ma kapta meg azt az értesítést, hogy hétfőn le kell adnia a szlovák állampolgárságát igazoló okmányait.
Az ő korában nem merjük azt vállalni, hogy bíróság, Strasbourg, mert egy ilyen korú embernek minden nap ajándék. Mint törvénytisztelő állampolgárok azt hiszem most, ma, innen, hogy be fogjuk tartani a szlovák törvényeket, hogy édesanyámnak a nyugalma biztosítva legyen.
Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár azt közölte, Magyarország kész nemzetközi fórumok elé vinni Tamás Aladárné ügyét, és minden szükséges jogi segítséget megad neki. Novemberben Boldogi Olivér révkomáromi vállalkozótól vették el szlovák állampolgárságát hasonló eljárással.
30 katonaorvost küld Szlovákiába a cseh kormány, hogy enyhítsen a szakember hiányon. 2 hónapig maradhatnak, erre az időre Szlovákia fizeti a bérüket. A segítséget a szlovák miniszterelnök kérte, miután 16 kórházban szükségállapotot kellett hirdetni, mert a kormány nem tudott megegyezni a szakszervezetekkel az orvosok béremeléséről. Emiatt érvényessé vált 1200 orvos 2 hónappal ezelőtt letétbe helyezett felmondása. A szükségállapot bevezetése ugyan kötelezi őket a munkavégzésre, több száz azon mégsem mentek dolgozni. Néhány kórházban ezért csak a sürgősségi ellátást tudják biztosítani, és osztályokat is be kellett zárni. Magyarországra eddig emiatt nem jelentkezett egyetlen szlovák beteg sem.
Megállapodás született az új munkatörvénykönyvéről a munkavállalók, a munkáltatók és a kormány között. Matolcsy György szerint olyan új törvény születik, amely egész Európában példaértékű. A munkáltatók úgy látják, rugalmas, munkahelyteremtő és növekedés serkentő az új törvény. A munkavállalók képviselői szerint viszont csak rossz és még rosszabb megoldás közül választhattak, és ez a minimálisan elfogadható.
Ez egy mérföldkő.
Így apostrofált a Matolcsy György, hogy hosszú hónapok után megállapodás született a munkáltatók, a munkavállalók és a kormány között az új munkatörvénykönyvéről.
Magyarországnak valóban szüksége van egy új munkatörvénykönyvre, amely segíti az új munkahelyek megteremtését, védi a meglévő működő munkahelyeket, amely rugalmas munkavállalói formákat tesz lehetővé, amely megakadályozza a munkabércsökkentést.
A munkáltatók szerint munkahelyteremtő és a gazdasági növekedést serkentő megállapodás született.
Olyan új, modern munkatörvénykönyv jön létre, a jelenlegi elavult és azt gondolom a gazdasági fejlődést korlátozó munkatörvénykönyv helyett, amely példaértékű nem csak Magyarországon, hanem egész Európában.
A szakszervezetek többször is tüntettek a parlament előtt a készülő törvény miatt, amely szerintük súlyosan károsította volna a munkavállalók jogait.
Rossz és még rosszabb verziók közül választhattunk.
A szakszervezetek a mai megállapodással sem tekintik lezártnak az egyeztetést, az szerintük csak a minimum feltételeket tartalmazza. Gaskó István visszautasította a megállapodásban részt nem vevő szakszervezetek vágyát, amelyek szerint eladta a munkavállalók érdekeit, cserébe a MÁV Cargo privatizációs bevételéből származó 5 milliárd forint kifizetéséért.
Nálam nehezebb helyzetben csak a Palkovics és a Pataki Péter van, mert ők még pénzt se kaptak és úgy adták el. Ezek ilyen szakszereti nyelvöltögetések, szóra se érdemesek.
A megállapodás aláírásával megmaradnak a szakszervezeti jogok. A parlament erről és a munkatörvénykönyvének többi módosításáról hétfőn szavaz.
2 év után a legfelsőbb bíróság is úgy döntött, hogy a Tesco-nak ki kell fizetnie a jelenlegi 94 ezer forintos garantált bérminimumot pénztárosainak, értesült a Magyar Nemzet. A Tesco áruházaiban a pénztárosoknak nem a törvényben előírt szakmai bérminimumot fizették ki, hanem a multinacionális vállalat saját szabályai alapján meghatározott fizetést. A cég eddig minden ezzel kapcsolatos döntést megtámadott. A legfelsőbb bírósághoz is ők fordultak, de a döntés értelmében visszamenőleg több százmilliót kell kifizetniük alkalmazottaiknak.
Szól a rádió, pontosan 86 éve. Alapítása évfordulóján az első műsorigazgatóról elnevezett Szőcs Ernő díjat és az év rádiósa szakmai elismeréseket adták át a dolgozóknak. A Híradó külpolitikai szerkesztőjét Szűcs Tamást is díjazták.
Ritkán hallható magyar írók rádióról szóló novelláival köszöntötték a kollégák legjobbakat a Pollák Mihály téri márványteremben. Jónás István vezérigazgató köszöntőjében arról beszélt, hogy az igazán jó rádiósban ma is ugyanaz a kérdés, mint ami az alapítókat is nap mint nap munkára ösztönözte.
Találkozik-e olyan emberrel, aki tegnap, és 1925. december 1-én hallotta őt a rádió készülékben?
Böröc István, az MTVA vezérigazgatója azt ígérte, a jövőben a közszolgálat minden területén dolgozóknak alapítanak díjat. Az év rádiós elismerést az MTI Hírcentrum munkatársa Szűcs Tamás kapta.
Az egész munkám arról szól, hogy valahogy juttassuk el a hallgatókhoz, nézőkhöz, a saját szobájukba a nagyvilágot, úgyhogy azt értsék és meg is tudják szeretni. Ezért dolgozom a külpolitikában, akár itt a rádióban, akár a televízióban.
A Szőcs Ernőről elnevezett külön díjat a rádióban eltöltött 42 év munkájáért Zámori Jenő kapta.
Médiadíjat kapott Silaher Tamás, a Hírcentrum munkatársa. Kollégánk a Pest megyei közgyűlés kitüntetését kapta Takács Mariannal, az MTI Pest megyei tudósítójával együtt. Az elismerést minden évben olyan újságírók kapják, akik kiegyensúlyozottan és hitelesen tájékoztatnak a régió életéről.
7 év után felmentették annak a török bálinti cégnek a vezetőit, amelynek raktárában egy robbanásban 3 ember meghalt és többen megsérültek. Az évek során bírócsere miatt egyszer újra kezdődött a per, a végén pedig már maga az ügyész kérte a vádlottak felmentését. A megvádolt cég vezetői szerint nem baleset, hanem merénylet okozta a robbanást, amely mögött konkurensei állhattak. Bár a bíróság ezt is vizsgálta, nem talált rá bizonyítékot, így 7 év után sem tudni, hogy ki a felelős a történtekért.
Bombariadó hátráltatta az 5 éve húzódó bírósági per ítélet hirdetését. A tűzszerészek végül nem találtak robbanó eszközt. Az apró közjáték semmiség ahhoz képest, hogy az elsőfokú tárgyalást az év elején újból kellett kezdeni, mert a korábbi bírót időközben kirendelték egy másik bíróságra. Az új bíró vezette testület több mint 7 évvel a baleset után hozott ítéletet a megvádolt cégvezetők perében.
Tekintettel arra, hogy nem követtek el bűncselekményt, az ellenük a BTK 171. szakasz első bekezdésébe ütköző és a kettébekezdés C pontja szerint minősülő, több ember halálát okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vád alól felmenti.
2004. augusztus 5-én Török Bálinton felrobbant Magyarország legnagyobb petárda raktára. A detonációban egy raktárvezető és 2 raktáros vesztette életét. A rendőrség és később az ügyészség a cég vezetőségét vonta volna felelősségre. A gyanú szerint a megengedettnél több tűzi játékot tároltak, ráadásul az alkalmazottak szabályellenesen petárdákat készítettek az épületben. A vád szakértője szerint a raktárban nagy mennyiségű szabálytalanul tartott fekete lőpor robbant be. Mostanra ezek a vádak mind megdőltek, míg az ügyész is a vádlottak felmentését kérte. Az ítélet szerint a raktárban TNT robbant be, ilyen anyag pedig nem volt korábban a Pirotechnik Kft. Telephelyén, de hogy kitehette oda, az a perben sem derült ki. A cégvezetők szerint konkurenciaharc állhat a robbanás mögött. Szerintük nem baleset, hanem merénylet történt.
Piacvezető volt a Pirotechnik Kft., a pirotechnikai piac körülbelül 70%-át uralta, most gyakorlatilag nem létezik.
A Heti Válasz korábban arról cikkezett, miként rendeződött át a tűzijátékpiac a szocialista kormányok idején. A Pirotechnik Kft. Eltűnésével ugyanis új cégek jelentek meg a piacon, amelyek rövid időn belül komoly állami megrendelésekhez jutottak. A bíróság is vizsgálta, hogy állhat-e a konkurencia a petárda raktár felrobbanása mögött, ám bizonyítékot nem találtak mindenre. Így 7 év után sem tudni, hogy valójában ki a felelős a 3 munkás életét követelő tragédiáért.
Országos és európai elfogató parancsot adtak ki az ellen, a férfi ellen, aki szerdán több mint 1 milliárd forintot lovasított meg egy pénzszállító autóból. Szakértők szerint a biztonsági őrként dolgozó férfi nem lehet nyugodt, mert ekkora összeggel egyedül nem lehet elmenekülni. Ha pedig valakit beavatott, akkor csak növelte a lebukás kockázatát. A szakértők arra is emlékeztetnek, hogy eddig minden bűnözőnek állt biztonsági őr előbb-utóbb lebukott valamin.
többen tudnak, az már nem titok, úgyhogy mindenkivel szemben bizalmatlan valószínűleg, és ez rendkívül feszült idegállapotot jelentett nálam.
Ezen is megbukhat a szerdai pénzszállító rablás tettese a kriminológus szerint. A 37 éves Lőrinc Robertet szerda óta nagy erőkkel keresi a rendőrség. Egyedül ilyen bűncselekményt nem lehet végrehajtani. A szakember szerint két lehetőség közül kell választania a több mint 1 milliárd forinttal menekülőknek.
Az egyik az, hogy nagyon rövid időn belül elhagyják az országot, és számukra biztonságosnak tekintett külföldi országban menekülnek. A másik, hogy itt Magyarországon bujkálnak egy darabig, amíg a nagy mértékű üldözés lanyhul, és úgy gondolják, hogy akkor már könnyebben eltávozhatnak.
Azt minden bizonnyal tudták, hogy volt nyomkövető az autóban, és amint eltér a tervezett útirányból, már riasztják is a rendőröket a központból, ezért választották átrakodónak a közeli garást. Amikor Lőrinc Robert munkatársa bement a Medve utcai bankfiókba, ő elhajtott a pénzszállítóval. Alig 500 métert ment, ugyan két lámpa is megállíthatta, de akkor sem kellett hozzá több két percnél, hogy beálljon a garázsba, a már ott várakozó autó mellé, azzal vitt el a zsákmányt. A biztonsági szakértő szerint láthatóan minden rész nagyon pontosan meg volt tervezve.
A fegyvert a helyszínen hagyta, tehát lőfegyverrel volt visszaélés nem követett el. A pénzt, amit elvitt, azt bárhova elrejti, hogy őt elfogják, akkor ezért maximum sikasztásért ítélhetik el.
Eddig minden esetben lebuktak azok, akik a biztonsági cégek dolgozójaként vettek részt pénzszállító autó kifosztásában, mert aki erre a pályára lép, az tetőtől talpig leellenőrzik.
Ezért van nagyon nagy hangsúly azon, hogy az állományt tudják monitorozni, vizsgálni, környezetét tanulmányozni, tehát nagyon komoly hangsúlyt fektetnek a cégek.
Az a férfi is megbukott, aki 2009 végén Miskolcon 500 millió forintot vitt el, szintén egy pénzszállító autóból. Tájföldre szökött, arra számítva, hogy ott nem fogják el, de tévedett. Négy hónappal később bilincsben érkezett meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre.
Beismerte és megbánta tettét a bíróságon az a volt kormányőr, aki két éve egy taxis után lőtt a belvárosban. Az önkormányzati minisztériumnál szolgálatot teljesítő férfi igazoltatni akarta a taxist, aki szerinte beállt a tárca dolgozóinak fenntartott helyre. De amikor odalépett a kocsi elé, a taxis többször is gázt adott, a kormányőr elugrott és a távozó autó után lőtt. Három golyó a kocsit találta el, egy negyedik megpattant és könnyebben megsebesítette járókelőt. A kormányőr ma elismerte, hogy túlreagálta a dolgot. Az ügyészség foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel vádolja, amiért akár 3 év is adható.
Előzetesbe került Acél Zoltán, a Siófok labdarúgó csapatának volt vezetőedzője. A szakvezetőt vesztegetéssel gyanúsítják a nemzetközi bundaüggyel kapcsolatban. Acél Zoltán védője életszerűtlennek nevezte a bundagyanút, szerinte Védence a győztes meccsért nagyobb prémiumot kapott volna, mint amennyi az állítólagos vesztegetési összeg volt.
Az egyik bundagyanús mérkőzés. 2009. május 23-án Zalaegerszegen lépett pályára Acél Zoltán akkori csapata, a Sárga Mezben játszó Siófok. A gyanú szerint a vendégek két játékosa, Horváth Gábor és Sütő László, a meccs előtt 4000 eurót ígért a vezetőedzőnek, ha segít nekik abban, hogy két góllal elveszítsék a mérkőzést. A végeredmény 5-3 lett a Zalaegerszeg javára. Ez a gól egy tengeren túli fogadóirodában 500 000 eurót hozott valakinek. A két focista ellen már korábban megindult a büntetőeljárás, az edzőt szerdán vették őrizetbe. Acél Zoltánt, aki ma a haladás szakvezetője, két rendbeli vesztegetéssel gyanúsítják. A bíróság ma elrendelte az edző előzetes letartóztatását.
A várható esetleges büntetés kiemelkedő tárgyi súlyára tekintettel a szökés és elrejtőzés veszélyét látta megalapozottnak. Másrészt pedig a büntetőeljárás meghiúsításának veszélyét, amely megnyilvánulhat tanúk befolyásolásától kezdve több különböző módon.
Az edző ügyvédje szerint Acél Zoltán esetében nem életszerű a bundagyanú, hiszen a mérkőzés prémiuma több volt, mint a gyanúsításban szereplő 4000 euró.
Mindig az edzőt teszik először lapátra, tehát játékosok ugye azok általában maradnak, az edzőt lapátra teszik egy ilyen esetben.
A letartóztatás miatt vezető edző nélkül maradt Acél Zoltán jelenlegi csapata, a Haladás. A következő videóton elleni mérkőzésre Székely Tibor készíti fel a játékosokat.
Biztos vagyok benne, hogy azért ki fog derülni,
hogy ezek alaptalanok, ezek a dolgok.
Az előzetesbe került vezetőedző nem kommentálta a bíróság döntését.
Mi szól a döntés? Acél Zoltán nem válaszol. Ő a Bunda ügy 13. gyanúsítottja, és egyben a 7., akinek elrendelik az előzetes letartóztatását. A híradót Víg András tudósította.
Kokain találtak a pénzügyőrök egy Kosztarikából érkező csomagban. A papírok szerint üvegpoharak voltak a küldeményben, ám a doboz falában több mint 1000 g fehér porra bukkantak, melyről kiderült, hogy az valószínűleg kokain. Egy másik, Kínában feladott csomagban ugyancsak egy zacskó ismeretlen eredetű por volt, amelyről a vizsgálat kiderítette, hogy PCP, vagyis érzéstelenítő drog van benne. Mindkét csomagot lefoglalták.
Jó erkölcsbe ütközik az a biztosítási ajánlat, amely a gyorshajtások miatti bírságok egy részét vállalná át az autósoktól. A pénzügyi felügyelet kötelezte a terméket kitaláló céget, hogy dolgozza át a konstrukciót. A PSAF szerint a biztosító szolgáltatása alása a sebességtúllépés miatti bírság büntető, megelőző és a helyes magatartása való ösztönző szerepét is. A biztosító tudomásul veszi a határozatot.
Megérkezett Budapestre a finn Mikulás. Joulu Pukkit, lelkes gyerekcsapat várta a repülőtéren. Egy hétig marad Magyarországon, majd siet vissza Finnországba, hiszen rengeteg dolga lesz még karácsony előtt.
Az első hóesést is meghozta a finn Mikulás, a Liszt Ferenc repülőtéren pedig 60 kisgyerek várta Joulu Pukkit. Még a nagy hideg sem tudta elvenni a kedvüket. Énekkel köszöntötték a lapföldi Mikulást, aki tekintettel rengeteg tennivalójára néhány nappal a hivatalos dátum előtt érkezett. Nagyon elfoglalt, de egy hetet marad Magyarországon, és Veszprémbe is ellátogat, amely egyébként a finn rovaniemi testvérvárosa, ahonnan jött, mondta a finn nagykövet. A Mikulással készült közös fotón kívül természetesen az ajándék volt az, amire a gyerekek a leginkább vártak. Igaz, sok kicsinek már a csomag mérete is gondot okozott. Joulu Pukki a magyar gyerekekben azt szereti a legjobban, ahogyan énekelnek. Mindig meglepnek engem azzal, hogy milyen varázslatosan tehetségesek, amikor énekelnek csillogó szemekkel, mesélte. A finn Mikulás meglátogatja a gyerekeket a Vörösiszap sújtotta településeken és a Fóti gyermekotthonban is. De lehet vele találkozni a budapesti Mikulás gyárban és a Vörösmarty téren is.
Mától Pécs a legszebb arcát mutatja mindenkinek. A város ugyanis egy 19 éves pécsi szépségkirálynőt választott Pécs arcának. Weisz Fanni fogyatékkal élő fotómodell, aki siketen született, idén megnyerte az egyik nemzetközi szépségverseny magyarországi fordulóját.
Ez volt Weisz Fanni eddigi legnagyobb sikere, mikor idén nyáron szépségkirálynőnek választották. A közönség őt találta a legszebbnek, így ő utazhatott volna a spanyolországi döntőre, de nem ment, mert inkább a siketek világtalálkozóját választotta. Fanni ugyanis siketen született. Gyerekkorában csúfolták, így az ismertségét arra használja, hogy esélyegyenlőségi aktivistaként a siketekért dolgozzon. Weisz Fanni mától nem csak a siketeket, hanem Pécs városát is képviseli.
157 ezer polgártársamnak üzenem, hogy mindent megteszek azért, hogy a pécsiek büszkék legyenek rám. De ez csak velük együtt sikerülhet. Dolgozunk közösen, tegyünk együtt szeretett városunkért.
Fanni tavaly megműtötték, így ma már képes néhány szót jeltolmács nélkül is beszélni.
Tisztelt polgármester úr, kedves a pécsiek! Készen állok arra, hogy minden erőmmel fejtsen szolgáljam. Köszönöm, hogy meghallgat. Hagyd rá, Pécs!
Nagyon sok olyan hely lesz, ahol Fanni arcának ott kell majd lennie. És nyilván nála ez azért nem olyan könnyű, de időnként azt is majd kérem tőle, hogy néhány szóval köszöntse, ami náluk ugye a siketeknél nagyon nehéz, hiszen ők azért a jelbeszédnek a révén kommunikálnak.
Nagyon izgultam, olyan izgalmas volt.
Az ünnepélyes beiktatás után Fanni már is feladatot kapott, mint Pécs hivatalos arca, részt vett a pécsi adventi vásár megnyitásán.
Most sport, aztán időjárás, 9 órakor pedig kezdődik a Prima Primissima díjátadó gála.
Előtte a 8:45-től láthatják az estét, akkor is várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Idén 9. alkalommal adják át a Demján Sándor által alapított Prima Primissima díjakat. A rangos eseményen junior prima díjas művészek lépnek színpadra, köztük Jordán Adél és Tompos Kátya színművésznők. Megcsodálhatjuk Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűjátékát, Pazár Krisztina és Olá Zoltán balettjét, Pataki Potyók Dániel és Rácz Rita operaénekesek duettjét. Fellép Eredit Salamon furuja és harmonika művész, valamint Feke Pál énekes. A műsorvezetők Détót Krisztina és Krizsó Szilvia.
Prima Primissima. Ma este az M1-en.
Jó napot! Az új tanítónő vagyok.
Azt hitte, csak a hivatásának élhet.
Azért lettem tanítónő, hogy magam legyek cselekedeteim a fura.
Nem hagyta, hogy megtörjék.
Aki egyszer ide kerül, az ki nem szabadul innen többen.
Egy mindenki ellen.
Ő látva hozta a községet.
Embernek való élet, magának való élet, ez fó!
Bródi Sándor, a tanítónő. Holnap 21 óra 50 perckor az M1-en.
Miért nem vagyok Ruth Boglis öreg?
Max City. Vásároljon decemberben lakberendezési áruházunkban, és minden bruttó 500 ezer forintnyi vásárlás után jelképes 100 forintért öné lehet egy HTC Vitefire S-típusú okostelefon. További részletekért látogassa meg weboldalunkat.
Bocs, és fizetni ki fog? Ez nem a Mindig TV.
Semmi sincs ingyen. Csak a Mindig TV. És ha most vásárol Mindig TV matricás készüléket, egy hónapon át 7 helyett 17 csatornát nézhet. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.